Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Következőben néhány betegjogról szeretnék beszélni, ami az egészségügyi törvényben kiemelt szerepet kap. Ezek közül az első az önrendelkezési jog. A betegnek az önrendelkezési joga az elsődleges joga, ahogy belép az egészségügybe. Mindenféle beavatkozásról, minden kezelésről beleegyezését kell adnia. Ehhez azonban vagy szóban, vagy írásban, vagy ráutaló magatartással kell valamilyen cselekedetet tennie ahhoz, hogy ezeket a kezeléseket megkaphassa. Nem is gondolnánk a hétköznapi életben, hogy ezeket mindig meg kell valósulnia, hiszen a ráutaló magatartásokat azt nagyon gyakran át szoktuk csak lépni, holott pedig az egyik legfontosabb az önrendelkezési jog gyakorlása körében. Ilyen például lehet, amikor valakitől vérvétel történik, és a vérvételre oda nyújtja a karját, amivel egyúttal bele is egyezik ebbe a kezelésbe vagy beavatkozásba. A legtöbb beavatkozás vagy kezelés az szóban vagy ráutaló magatartással történik. Írásbeli beleegyezés egyedül a jogszabály alapján az invazív beavatkozásokhoz szükséges. Az invazív beavatkozást az egészségügyi törvényünk egyértelműen meghatározza. Ez azért lényeges, mert nem is gondolnánk, hogy milyen beavatkozások tartoznak ezek közé. A meghatározást követően néhány példával ezt be szeretném mutatni. A beteg testébe, bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül történő fizikai beavatkozás ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat. Ezek közül ez a meghatározásból az egyik leglényegesebb az elhanyagolható kockázat. Mit is jelent ez? Néhány példával szeretném ezt illusztrálni. Ezek közé tartozik a hólyag katéterezés, amiről nem is gondolnánk, hogy ennyire fontos beavatkozások közé tartozik, de ki kell emelni, hogy a hólyag katéterezés, amennyiben invazív beavatkozásként kezeljük, akkor minden esetben írásbeli beleegyezés szükséges ehhez. A legtöbb egészségügyi intézményben azonban a hólyag katéterezés előtt nem történik meg ezen írásbeli beavatkozás. Miért is nem? Azért nem, mert nagyon sok esetben a szakmában úgy gondolják, hogy a hólyag katéterezés az nem invazív beavatkozások közé tartozik. Pedig ha megnézzük a meghatározást, akkor a beteg testébe behatolunk, testnyíláson keresztül. A kérdés már csak az, hogy ez elhanyagolható kockázat, vagy nem elhanyagolható kockázat. Itt különbséget kell tennünk egy férfi és egy női testről, annak az anatómiai felépítéséből adódóan. Ezek közül, ha megnézzük, akkor a nőknél sokkal egyszerűbb ezt a hólyagkatéterezést véghez vinni, viszont a férfiaknál ezt a szakma szabályai szerint is csak orvos végezheti. Miért is? Azért, mert az anatómiai felépítés miatt ez sokkal kockázatosabb beavatkozás. Tehát összességében, ha ezt össze szeretném foglalni, akkor azt kell mondanom, hogy a hólyagkatéterezés egy invazív beavatkozásnak minősül. De például ide tartozik a mellkasröntgen is, amiről nem is gondolnánk, hogy az invazív beavatkozások közé is tartozhat, pedig fizikai beavatkozás, hiszen a röntgensugár egy fizikai beavatkozás, a beteg testébe behatol. A kérdés itt megint az, hogy ez elhanyagolható vagy nem elhanyagolható kockázatot jelent. A korszerű röntgengépek már olyan minimális sugárzást bocsátanak ki, hogy ezek inkább azt kell, hogy mondanunk, hogy a hétköznapi életben ha kimegyünk az utcára, akkor a háttérsugárzás néha már nagyobb, mint amit ezek a röntgensugarak okoznak az ember testébe, tehát ez egy elhanyagolható kockázatot jelent. Látszik a példákból is, hogy nem mindig egyszerű eldönteni, hogy az egyes beavatkozások azok invazívak vagy nem invazívak. Ebből kifolyólag azt tudom tanácsolni, hogy amikor valaki nem tudja eldönteni, hogy az egyes beavatkozás az invazívnak vagy nem invazívnak minősül, akkor inkább úgy kezelje, mintha invazív beavatkozás lenne, és töltse ki ezt a beleegyező nyilatkozatot, mert az a későbbiekben akkor gondot már nem okozhat. Az önrendelkezési joghoz szorosan kapcsolódik a rendelkezési jog, és erről hogyan tud rendelkezni a beteg? Ez egy lényeges kérdés, hiszen meg kell határoznunk azt, hogy a beteg a saját jogáról milyen módon tud rendelkezni. Ezek közé tartozik egyrészt az, hogy megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette az egyes beavatkozásoknál a beleegyezését megadni, vagy a visszautasítást gyakorolni ezzel kapcsolatban. Aki a beteg egészségi állapotáról tájékoztatni kell, tehát itt is meg tudja nevezni azt a hozzá közel álló, vagy ha nem is közel álló, de egy olyan személyt, akiben megbízik, és az cselekvőképes személy, hogy ki az, akit tájékoztatni kell az ő állapotával kapcsolatban. Bárkit kizárhat a beleegyezésből, és bárkit kizárhat a visszautasítás jogából is. De egyébként a tájékoztatáshoz való jogból is ki tudja zárni az embereket. Ezeket a rendelkezéseit bármikor vissza tudja vonni a beteg, tehát ez egy lényeges kérdés, hogy ezt bármikor szóban is vissza lehet vonni ezt a jogot. A rendelkezési joggyakorlásának van egy bizonyos törvényi sorrendje abban az esetben, hogyha cselekvőképtelen a beteg. Ebben az esetben az egészségügyi törvény egy külön sorrendet állít föl, hogyha nincsen a betegnek kijelölt nyilatkozattételre jogosult személy, akit korábban meghatározott volna, ebben az esetben milyen sorrendben tud valaki beleegyezést adni, vagy az egyes beavatkozásoknak a visszautasításáról dönteni. Ezt a sorrendet lehet látni a dián, ahol rögtön megmutatkozik, hogy az első sorban azt kell figyelnünk, hogy közös háztartásban éle valaki, vagy nem él közös háztartásban az adott személlyel. Amennyiben van közös háztartásban élő rokon, így elsősorban a házastárs vagy élettárs, akkor ő tud nyilatkozni a beteg állapotáról, vagy a beleegyezésről, vagy a visszautasításról. Amennyiben nincsen, akkor lehet látni a sorrendet, hogy milyen sorrendben megyünk, és ki jogosult a következő szinten. Az egymás mellett lévő rokonok, családtagok esetében az dönti el, hogy a beteg állapotát tekintve az ő egészségét kevésbé befolyásoló döntést kihozza meg. Tehát itt azt kell figyelembe venni, hogy a hozzátartozó vagy a törvényben meghatározott sorrendben következő személyek közül mindig azt kell figyelembe venni, aki az orvos véleménye szerint a beteg állapotát a legkevésbé súlyosbítja vagy rontja. Tehát itt egy kvázi beleegyezésről van szó, hiszen mindig azt kell tekinteni, hogy az orvos az ellátás során milyen irányba viszi a beteg kezelését. A beleegyezést vélelmezni kell abban az esetben, ha a beteg egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozatot megtételére nem képes. Mit is jelent ez? Ebben az esetben, ha beleegyezés valamilyen úton, módon késedelemmel járna, akkor ezt vélelmeznünk kell, hogy ezt a beleegyezést megadta. Későbbiekben különböző jogi úton ezt be lehet szerezni. De itt mindig a betegnek az állapotát, a beteg sorsát kell figyelembe vennünk. Tehát ez az elsődleges ebben az esetben. Az invazív beavatkozások esetén akkor, ha a rendelkezési jogot gyakorló személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járna, és a beavatkozás késedelme és elvégzése a beteg állapotát rontaná, súlyos vagy maradandó károsodáshoz vezetne, ebben az esetben és minden esetben vélelmezni kell ezt a megadott beleegyezést. Mikor nincs szükség a beteg beleegyezésére? Abban az esetben, hogyha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása során, és itt figyelembe kell venni, hogy a 24. hetet betöltött magzata esetében is, az egészségét vagy a testi épségét súlyosan veszélyeztetné vagy rontaná, illetve a beteg közvetlen életveszélyben van. Tehát minden olyan esetben, amikor a beteg közvetlen életveszélyben van, abban az esetben nem kell a beleegyezését megszerezni, hanem abban az esetben a beavatkozást el lehet végezni. A másik lényeges betegjog az ellátás megtakadásának a joga. Azt kell tudnunk, hogy az önrendelkezési joggal mindenféle beavatkozásba bele tudunk egyezni, de mivel van egy olyan jogunk, mint betegek, hogy az ellátást vissza is tudjuk utasítani, tehát meg is tudjuk tagadni ezeket a beavatkozásokat, tehát amire úgy gondoljuk, hogy nem akarjuk, hogy ezt rajtunk elvégezzék, akkor ezt vissza tudjuk utasítani, meg tudjuk tagadni ez az ellátáshoz, az ellátás elvégzését. Minden cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának a joga, kivéve annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetni. Ez egy lényeges kitétel. Tehát ezekben az esetekben mindig vizsgálni kell, ha egy beteg egy ellátást elutasít, hogy a mások élete, testi épsége ne kerüljön veszélybe. Ez nagyon lényeges például abban az esetben, amikor fertőző betegségről van szó, és a fertőző betegségnek a kezelését elutasítja, akkor figyelemmel kell arra lenni, hogy ez az elutasítás nem okoz-e mások életében veszélyt. Amennyiben igen, akkor ezt a beavatkozást vagy ezt a kezelést nem utasíthatja vissza a beteg. A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tudja elutasítani. Itt tehát a szóbeli elutasítás az nem elégséges. Ezzel összefüggésben kell kiemelni az életfenntartó és az életmentő beavatkozásokat, mert ezeknek a visszautasítása csak abban az esetben van lehetőség, ha beteg olyan súlyos állapotban van betegségben szemben, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül megfelelő egészségügyi ellátás esetén is halálhoz vezet, vagy gyógyíthatatlan. Ezek közé betegségek közé tartozik a rosszindulatú daganatos megbetegedés. De például nem tartozik ide egy olyan beteg, aki egy baleset során kerül olyan helyzetbe, hogy életmentő-életfenntartó kezelést kell végezni rajta, hiszen az orvostudomány mindenkori állása szerint ezek gyógyítható károsodások, sérülések is lehetnek, és nem biztos, hogy rövid időn belül halálhoz vezetnek. Tehát ebben az esetben ezeket figyelembe kell venni. Az ellátás visszautasítására különböző feltételei vannak, amelyeket egyrészt írásban lehet megtenni, közökirat formában lehet. Amennyiben az életfenntartó kezelésről akarunk visszautasítást adni, akkor, és ilyen állapotban van a beteg, tehát terminális állapotban van a beteg, akkor egy háromtagú orvosi bizottságot kell felkérni, aki megvizsgálja a beteget, majd ezen vizsgálatot követően 3 nap múlva a betegnek ismételten nyilatkoznia kell, és a második nyilatkozat után lehet a különböző beavatkozásokat visszautasítani, tehát azokban az esetben nem kell végrehajtani az életmentő, életfenntartó beavatkozásokat. Tehát itt az a lényeges, hogy 2 nyilatkozatnak kell lenni. Az első nyilatkozat, amikor a 3-tagú orvosi bizottság megvizsgálja a beteget, majd ezt követően 3 nap múlva ismételten kell nyilatkozni a betegnek. Amennyire a beteg közben olyan állapotban kerül, hogy a második nyilatkozatát nem tudja megtenni 3 nap múlva, akkor nem érvényes ez az első nyilatkozata. A nyilatkozata csak akkor érvényes, ha mind a 2 nyilatkozatot cselekvőképes állapotban tudta megtenni. Az ellátás megtagadásának a joga, mint orvosjog is jelentkezik az egészségügyi törvényben, tehát az orvosnak is van olyan lehetősége, hogy visszautasítsa a betegnek az ellátását. Ennek nagyon speciális szabályai vannak, ezek közé tartozik egyrészt az, hogy a betegnek az egészségi állapotát nem veszélyeztetheti ezzel az orvos, tehát a beteg vizsgálatát követően tud arra nyilatkozni bizonyos esetekben, hogy a beteg további kezelését ő nem vállalja. A beteg ellátásának, megtagadásának az okai közé tartozik egyrészt az orvosnak a lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkező ellátás, ezekben az esetekben is ezt visszautasíthatja. Az együttműködési kötelezettséget súlyosan megsérti a beteg, akkor is vissza tudja utasítani, illetve a beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, abban az esetben is vissza lehet utasítani, kivéve akkor, hogy ez a magatartás a betegnek a betegségéből adódik. Hiszen ha a betegségéből adódik, akkor nem lehet ezt visszautasítani. Nagyon lényeges, hogy csak akkor tagadhatja meg bizonyos esetekben az orvos az ellátást, ha gondoskodik a további ellátásáról, tehát más orvoshoz irányítja a beteget, illetve javasolja, hogy más orvos végezze el különböző beavatkozásokat. Az egészségügyi törvényünk szabályozza a kapcsolattartás jogát is. A kapcsolattartás joga, mint betegjog, az egyik az önrendelkezési jogon kívül az egyik lényeges betegjognak lehet tekinteni, hiszen itt a betegnek lehetősége van, hogy az egészségügyi intézményben való tartózkodás alatt kivel tartson kapcsolatot. Ezek között a kapcsolattartás jogában egyrészt szabályozni tudja azt, hogy ki látogathatja őt, kivel tarthat kapcsolatot az orvos, kinek kit tájékoztathat az ő betegségéről, és ezeket vissza is tudja utasítani, tehát azt jelenti, hogy meg tudja tagadni, hogy az orvos a kapcsolatot fölvegye valakivel. Kapcsolattartás joga összekötődik az orvos titoktartási kötelezettségével. A titoktartási kötelezettség úgy kapcsolódik ide, hogy minden egyes beteget megilleti az a jog, hogy az ő egészségügyi adatai titokban maradjanak, és ez pedig úgy jöhet létre, hogy az egészségügyben dolgozók közül mindenkire vonatkozóan titoktartási kötelezettség van, amely azt jelenti, hogy az egészségügyi ellátás során keletkezett adatokat a kezelésekkel, a terápiával és minden egyes ilyen adattal kapcsolatos ismereteket az orvos nem oszthatja meg mással. Ezt szigorúan kell venni, és a hétköznapi életben nagyon érdekes esetek jöhetnek létre, mert ez a titoktartási kötelezettség az adott betegnél csak a kezelő orvosok egymás közötti megosztását engedi meg, tehát az adatok megosztását, de például egy jó példa ellen, hogy orvos házaspárnál, amikor a férj mondjuk kezel egy beteget, és hazamegy, akkor ezt az adatait a betegnek nem mondhatja el úgy, hogy azt be lehessen azonosítani ezt a beteget a feleségével, aki egyébként ugyanabban a kórházban dolgozik. Vagy például, hogyha az ebédlőbe elmennek az orvosok, és nem mindegyik kezelőorvos egy adott betegnek, akkor egymás között elméletileg nem beszélgethetnének úgy arról a betegről, hogy az a betegnek a személyhez felismerhető legyen. Tehát névtelenül meg lehet az egyes eseteket beszélni, de úgy, hogy a beteg személyét be lehessen azonosítani, úgy semmilyen adatot nem adhat ki az orvos. Ezért nagy kérdés például a viziteken történő tájékoztatás, hogy ott milyen mélységig lehet elmenni, és kit tekintünk kezelőorvosnak. Ez egy örök dilemma marad az egészségügyben, hogy a viziteken történő konzultáció az a többi beteg előtt lehetséges-e, illetve lehetséges-e a viziten résztvevő, de az adott beteg kezelésében nem közreműködő orvossal megosztani ezeket az információkat. A titoktartás, ez az orvosi kötelezettség, de mint orvosjog is fel lehet fogni, hiszen az egészségügyi dolgozót, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt is ezek közé kell sorolnunk, és ezeket is figyelembe kell venni ezeknél a titoktartással kapcsolatos különböző jogok és kötelezettségek esetében. Kapcsolattartás jogával kapcsolatban vannak speciális esetek, melyek közül ki kell emelni egyrészt a súlyos állapotú betegeket, a gyerekeket, illetve a szülőnőket is. Ezeket speciális kérdésként kezeli az egészségügyi törvényünk is, hiszen a súlyos állapotú betegnél az általa megjelölt személy az mellette lehet, a kiskorú betegnél a szülő vagy a törvényes képviselője jelen lehet az ellátásnál, valamint a szülőnő is meghatározhatja, hogy az általa megjelölt nagykorú az jelen legyen a szülésnél, illetve az azt követő időszakban. Gyógyintézet elhagyásának a joga még egy speciális betegjog, ami egyrészt történhet a beteg kérésére, tehát az orvos tudtával a beteg kérésére történő intézeti elhagyásnál. Ugye ez egyértelmű, hogy itt az orvos tud róla, de vannak olyan esetek, amikor a gyógyintézetet úgy hagyja el a beteg, hogy az orvos nem tud róla. Ebben az esetben az orvosnak az a feladata, hogy ezt dokumentálja az egészségügyi adatok között, tehát az egészségügyi dokumentációban, hiszen ilyen esetekben a későbbiekben nagyon sok probléma merülhet fel, és ezt megelőzően ezeket dokumentálni kell. Legjobb, még hogyha itt tanút is történik, tehát akár egy ápolónő vagy egy nővér is aláírja ezt a bejegyzést, hogy a beteg önkényesen saját elhatározásából hagyta el az egészségügyi intézmény. Az elmúlt pár percben elmondott betegjogok, illetve egészségügyi személyzetre vonatkozó kötelezettségek a Doktor Portál felületén megtalálhatók, és az elmúlt időszakban elektronikus levélként megküldésre kerültek az Önök számára. Ezek közül szerettem volna kiemelni azokat, amelyek a legfontosabbak, és amikkel kapcsolatban a legtöbb félreértés adódhat az egészségügyi ellátás során.